A könyv ömöl. A hűvezeklő bűnét látja csak, s hogy Istenhez fordul bocsánatért, szétválni kezd a lelkében szín, salak, s ha a szív meglágyult, mint a viasz, új ember lenni, a bűnös, ha kész, felé hajlik az irgalom, bízzál, fiam, bűnöd bocsátva lész. Tompa Mihály versével köszöntöm Hambazó szerdán, a Nagyböjt kezdetén, a Mária Rádió Kultúrház című irodalmi műsorának hallgatóit. A szerkesztő Sósné Veres Rózsa vagyok. Hambazó szerda jele, szürke hamuja arra figyelmeztet, ami sorsunkban törékeny, emberségünkben esendő. Arra, hogy halandók vagyunk. Mivel csak így, ennek teljes tudomásul vételével érthetjük meg azt a másik gyengeséget, isteni gyengeséget, amire Hambazó szerdán fölkészülünk, Krisztus halálát. A Nagyböjt első napja nem véletlenül a halandó emberé, ahogy az utolsó se véletlenül a sírba fektetett istené. Krisztus halandóságunkban adhatott nekünk egyedül halhatatlan találkozót, ahogy ezt a József Attila sorok szándékuk ellenére is megfogalmazzák. Aki halandó, csak halandót szerethet halhatatlanul. Ez az isteni szeretet legmélyebb titka, mely épp veszendőségünket választotta örök találkozó helyül. A hamu keresztjéről a kereszt halottjáig egyenes út vezet. Egy azon út különböző stációin át. Minden állomás veszendőségünk egy-egy fejezete. Tökéletes osztozkodás Isten és ember közt, halálban és halhatatlanságban, írja Pilinszky János. A Nagyböjt élő szimbóluma az egész emberi életnek, mely Krisztussal együtt szenved és támad fel a végső napokon. Értelmünk, szívünk és tetteink valódi megújulásának, Istenhez térésünknek, megtérésünknek az ideje. A böjt a keresztény ember számára mély, vallási értelmet nyer. Aki nem böjtöl, az egyben annak adja tanújelét, hogy ő már valami mással töltekezett be, de nem Istennel, írja Anselm Grün. Aki nem böjtöl, abban jól lakik, és elalszik az Isten utáni éhség és vágy. Aki nem vágyakozik, az nem virraszt, és aki nem virraszt, azt alva fogja találni az érkező vőlegény. A böjt a test kiáltása Isten után, kiáltása mélységből, abból a szakadékból, ahol a legmélyebb sebzettségünkkel és beteljesületlenségünkkel találkozunk, és ahol engedjük mindezt Isten mélységeibe hullani. A magunk mélységében ugyanis Istennel találkozunk. Erőtlenségünk mélysége Isten mélysége után kiált. Az irodalom is segítségünkre lehet, hogy a nagybőjti ünnepkör, a hit titok misztériumát jobban megközelítsük, hogy Pilinszky János szavaival a szeretet legmélyebb titkaiba bepillantsunk. A kegyelem pillanataiban fogant versek sorával is átélhetjük Krisztus szenvedés történetét, a megváltás nagy eseményeit, a Via Crucis stációit is. E versek gyémánt tengelyét jelentik a 13. századtól megszülető sirató énekek, plánktuszok, amelyekben a kereszt alatt álló szűzanya panaszolja el bánatát, földi édesanyaként sírja el azt a legmélyebb fájdalmat, amelyet édesanya átélhet, fia halálát. A hagyomány szerint Szent Bernát mélységes szűzanya tisztelete támasztotta ezeket a csodálatos himnuszokat. Ki adja meg, hogy a fejem vizek forrásává váljék, és szememből könnyek patakja fakadjon, hogy éjjel és nappal sirathassam népem leányának megöltjeit. Jeremiás próféta szavaival sóhajtozott Szent Bernát záporozó könnyekért. A szenvedés kellő átéléséhez Máriához fordult, hogy ő mondja el, mit látott és mit élt át egykor a kereszt tövében. Mária teljesítette a kérést, és valóban a planktuszokban az ő szavai által elevenedik meg a passió. Mária egyszerre volt fia fájdalmait átélő édesanya, és az ember feletti hitről tanúságot tevő Istenszülő. Azáltal vett részt a megváltásban, hogy szívében elszenvedte a passió minden kínját. A krisztusi szenvedés történetben a 13.-14. század érzelemgazdag vallásosságában Mária szinte társként jelenik meg. A középkori szentköltészetben és a planktuszokban Mária anyai fájdalmán keresztül a krisztusi szenvedés mértékét és fokozatait is megjeleníti, annak hangot adhat szent fia helyett. A középkori szentköltészet mindezt akkor lángoló vallásosságának megfelelően erős érzelmi ráhangoltsággal, túlfűtöttséggel közvetítette. A kornak ez a Mária központú szemlélete fontos teológiai felfogást is tükröz. Mária életének üdvtörténeti és krisztológiai összefüggésbe helyezését, Jézus és Mária életének elválaszthatatlanságát. Ez történik a keresztútjárásban, és majd a rózsafüzér imádság titkaiban is. Irodalmunk első verses emléke az 1300 körül keletkezett ómagyar Mária síralom a planktuszok sorába illeszkedik. A latinból fordított textus szerzőjét nem ismerjük, de az egykori magyar diák, a scriptor auctor, azaz másoló vagy egyúttal szerző fordító is bravúrosan érezte meg a költői lehetőségeket. A kínok közös elviselésének óhaját, a világ világának nevezett fiú helyett vállalt halál önfeláldozásának vágyát. Rímek, a latin szekvenciák formai ékítményei szépítik, a magyar hagyománynak megfelelő tagoló ritmus vezeti a sorokat. Újabb és újabb nézőpontokból tárják fel az édes örömétől elválasztott szenvedő anya érzelemvilágát. A könyvtől áradó szem a keserűség külsőleg is látható megnyilvánulásától vezeti a szemléletet a belső fájdalomig, a bótól fáradó, aléló szívig. A fájdalmas, szívtépő panasz a bágyat féleszmélet állapotából elemi erővel tör fel az anyai jajszó, a könyörgés irgalomért, a keservek enyhítéséért. A szenvedés történet misztikája a humánum szférájába ereszkedik le. Nem az ég királynője jelenik itt meg, csupán a síró anya, aki fia földi testi kínjainak enyhítéséért fohászkodik. A misztikus istenanya kultusztól, a túlvilági boldogság reményében örömmel vállalt földi szenvedés gondolatától a fájdalomig nagyon is evilági, emberi megfogalmazásáig húzódik a költemény gondolati érzelmi íve, így oldódhat a Bibliában gyökerező szenvedés történet a humánum lírájává.
Valék sírolm tudatlan, sírolmul sepedék, Szemem könnyel árad, én is
A régi szövegemlékek adaptációja költészetünkben eleven hagyomány. Mária megrendítő síralma többek között Vörös Sándor, Rákos Sándor, Áprili Lajos, Rónai György, Ferences István, Magyari István lírájában éled újjá. E versek közül Vörös Sándor Mária síralma című művét emeljük ki. A Vatikáni Rádiónak adott egyik interjújában Vörös nem csak a katolikus egyetemességgel vett vallja magáénak, hanem arra is utal, hogy édesanyja hite, hitének gyakorlása is meghatározó volt a katolicizmushoz való viszonyában. Annak ellenére, hogy evangélikus, luteránus vagyok, édesanyám katolikus volt, és mindig a katolikus vallásban is éltem. A Szűz Mária alakját övező misztika, a halálát követő mennybevétel csodája és a költő édesanyjának 1952-ben bekövetkezett halála két egymást erősítő motivációt jelentett Vörös számára az életmű egyik legszebb darabja, a hetedik szimfónia megírására. Benne Máriával járjuk végig a szenvedés útját, miközben átéljük az Istenszülő fiához kötődő emlékeit.
Vörös Sándor, Mária síralma. Nem tudtam a búról, most a bú megölel. Halványsággal belehel, jaj nekem, én fiam, égi virágszál. Igen, elváltoztál, messzire távoztál. Iszonyú vasszegek törik a csontodat, facsorják izmodat, jaj, én fiam, feketülő vérrel csombókos a hajad. Az éjjel álmomban egész kicsi voltál. Fürdettelek téged egy nagy tekenőben. Abban a nagy tekenőben tükrözött az égbolt. Jaj, én fiam, két szemed is kék volt. Gonoszok lándzsája szúrja át a melled. Gyere vissza! Jaj, én fiam, maradj anyád mellett. Álmomban csókoltam apró dundi lábad. Mosolygott a csöpp szád, jaj, én fiam, hadd menjek utánad. Véred bőhullása, szemeim sírása, szép arcodnak hervadása, szívem szakadása. Gőgicsélve heverésztél két karom padő. Hult, csak hult a zápor könnyem a nagy tekenőbe. Torkom csuklik, örög a mellem. Jaj, nekem megfulladok, fogjatok föl engem. Zíved fárad, karod is kiszárad. Éjfél tájban sötét hollók tépázzák a vállat. Jaj, nekem, én fiam! Jaj, én fiam!
A legmélyebb tragédia, gyermekének kínhalála avatja a szűzanyát, minden emberi gyötrelem tanújává, és a szenvedők végtelen irgalmuk közben járójává. A népi képzelet sokszor olyan paraszti környezetbe állítja Máriát, ahol megközelíthető, az együttérzés révén megérthető, s életében az ember a saját emberi érzelmeire, érzéseire ismerhet. Ugyanakkor ennek fordítottja is igaz. A paraszti életet emelik mennyei szférába, misztikus, metafizikus szintre. Jáki Sándor, Teodósz Bencés atya többször szólt erről a tapasztalatról nekünk. Most az ő gyűjtéséből hallunk.
Jaj, nagy kedven tartó, szerelmes szülöttem, ki nélkül már e világon, hott égárva lettem. Hol vagy két szemem, tündöklő világa, elállt telepedet búz szívemnek, csendes boldogsága. Mutassatok utat, ó ti olajkertek, hol megfogták szülöttemet, velem erre mentek. Ó, sírjatok vélem, jó asszony baráti, kik tudjátok-e világban az én árvasági. Ó, síralmas szent szűz, bizalommal várjad áldott fiat harmadnapra, holtából feltámad. Amen.
Csanád Béla Mária Sérelom című versében sors és hitköltészetünk hagyományát folytatja. Együtt láttatja a krisztusi és az emberi élet párhuzamait. A krisztológiai sorsazonosítás legtöbbször magára a szenvedésre, a passióra, a szenvedés történeti lényegre vonatkozik. Krisztus velünk, és minden emberrel is szenved az idők végezetéig. Sosincs vége szörnyű halálának, és a szenvedő anya gyötrelmeinek. Csanád Béla, Mária síralom. Jaj, én nékem keserű anyának, kinek szíve búval könnyel árad. Egy szülöttem sorsa újra támad, sosincs vége szörnyű halálának. Országvilág előtt megítélik, tagjaiban újra megmetélik. Vára veszi világ bűnét, gondját, földre esik, de csak káromolják. Lágerekbe viszik, ráncigálják, sírathatják özvegyek meg árvák. Ítéletét repülőgép zúgja, lövész árok tövis koszorúja. Ki tudja már, szerelmetes arca, fehér volt-e, fekete vagy barna. Fájdalomnak egy a színe, ára. Piros vére hull az út porába. Nézzétek csak azt a nagy keresztfát, amelyikre fiamat akasztják. Évezredek minden Golgotája, meggyalázott Jézusomat várja. Jaj, én nékem, örök Máriának, fiaiban szenvedő anyának. Mérhetetlen mély a kínok kutya, százezerszer meg kell halnom újra.
Thank you.
március 2-án, nagybőjt kezdetén emlékezünk arra, hogy 200 éve ajándékozta meg az Úr nemzetünket Arany Jánossal. Annak pedig 140 éve, hogy a költő utolsó verseit, az őszikéket, amelyeknek modernsége révén szinte kortársunká vált, bemásolta a kapcsoskönyvbe. Nem ismerek nagyobb művészt az egész földgolyón Arany Jánosnál, sem az élők, sem a holtak között, írta Kosztolányi Dezső. Szerbonttal pedig a magyar szellemi élet sugárzó központjának nevezte a költőt, Németh László pedig a legnagyobb magyar költőnek tartotta Arany Jánost. Munkássága mérföldkő, összegzője mindannak, amit a magyar irodalom előtte alkotott. Hatása ma is élő. Sütő András a nyelvművészt tisztelte benne, és költői nyelvének páratlan erejét emelte ki a Toldi kapcsán. Nyelvünk erdőszúgását hallgattam benne, beszélni tanított, írta. Arany Jánost nem csak azért tiszteljük, mert csodát művelt anyanyelvünkkel, gyönyörű alkotásokban tárta fel a magyar múlt sok értékét, hanem azért is, mert hitvallóan vallásos ember és költő volt. Egész munkásságát kitölti az élő hitből forrásozó lelkiség, amelyet őszintén és nyíltan megvallott. Öntudatos vallásosságának gyökerei gyermekkorában nyúlnak vissza. Önéletrajzában írja. Az ének és szentírás vonzóbb helyei lettek első tápja gyönge lelkemnek, s a kis bogárhátú viskó szent egyház vala, hol fülem soha egy trágár szót nem hallott. A zsoltárokat, a Biblia vonzóbb részeit, emlékezetemet meghaladó idő előtt hallásból már elsajátítottam. Tompa Mihálynak küldött egyik levelében pedig ezt olvassuk. Öreg szüleimnek, kik patriarchai kegyességgel ékeskedtek, egyetlen fia lévén a háznál, velük együtt olvasgattam a szentírást, mi egyéb olvasmány nem lévén, szomjazó lelkem, első teje vala. Megértő türelmes szeretetének, gyöngét tapintatának, hűségének, alázatosságának, egész érzékeny lelkiismeretének, komoly kötelességtudatának és puritán életszemléletének alapja a Szentírás. A Bibliából merített élmények nem is halványultak el lelkében, sőt a múlt századi bibliátlan magyar irodalomba ő lopja be a Szentírás gondolatait, szavait, mert nem csak erkölcsi felfogásában, érzés és gondolatvilágában, hanem még a költői igazságszolgáltatásról alkotott nézeteiben is vallja a szent könyvek alapelveit. Mikor például a tragikus vétségről és annak következményeiről értekezik, kifejti. Nem az a lényeges, hogy a bűnt elkövető személy meghal-e vagy életben marad, hanem hogy fölkavarja-e lelkét a bűnbánat. Mert Isten irgalma nem játszik az emberrel, írja. Ő nem akarja, hogy a bűnös elvesszen, hanem hogy megtérjen és éljen. Ezt az írás mondja, de az esztétika is hasonlót követel. Az erkölcsi léhaság Arany szerint a lelki pusztulás melegágya. Ezért lesz költészetének vezérmotívuma a bűn, az ember romlása. Vallja, hogy a művészet is alá van rendelve az erkölcsi szabályoknak. Az erkölcs nem csupán föltétele a szépnek, a művészinek, hanem meghatározó elve is. Sajnálkozva állapítja meg. A polgárosultság magasabb fejlődési fokán átokgyanánt tapad az irodalomhoz, hogy egyre jobban elárasztják az erkölcsrontó művek. A zsoltárok új fordításáról írt cikkében pedig megjegyzi, jó éneket írni nincs a mai kor szellemében, mert vallásos ihlet nélkül költői sincsen. Arany hisz és bízik a gondviselő Istenben. Érzi, vallja, hogy az embert egy bölcs és jó teremtő óvja, vezeti. gyermek szívvel öntudatlan, nyugszom meg a gondolatban, hogy övéjét el nem hagyja, ki mindnyájunk édesatya. Az 1866-os kolera járvány idején ezért tud nyugodt lélekkel szembenézni a veszedelemmel. Jöjjön bármi, írja, az Úr kezében vagyunk mindenütt. Amikor pedig jó barátja Tompa Mihály egyetlen gyermeke halála miatt szinte összeroppan, egy levélben így vigasztalta: ne vedd rosszul tőlem, ha ismét a Híd balzsamához utasítalak. Petőfivel talán hasonló esetben nem mertem volna tenni. De ha a te ötkötett költeményedet olvasom, esküdni mernék rá, hogy az alaphang, a hit sohasem fog szívedben elmúlni. Arany János, imádkozó ember. Segítséget kér Istentől, hálát ad neki, és áldja még a szenvedések között is. Alázatosan belenyugszik akaratába akkor is, amikor szeretett leánya itt hagyja a földi világot. Juliska halála után is egyedüli vigasza ez a gondolat: a lélek él, találkozunk. Amikor a megvakulás rémével néz farkas szemet, a hála könnye csordul ki szeméből, mert 60 éven át csodálhatta Isten remekét, ezt a szép világot. Az élet zornapjaiban is a hitből merít erőt. Kisfia László ártatlan lelkében is ezért igyekszik féltőn erősítgetni a vallásos érzést, mert drága kincs a hit. A becsületesség, a remény, a vigasz és az erényes élet alapja.
Fiamnak, hála Isten, este van megint. Mával is fogyott a földi kín. Bent magános árva gyertya ég, kívül leskelődik a sötét. Így soká, fiacskám, miért vagy ébren, vetve ágyat puha melegen? Kis kacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Látod, én szegény költő vagyok, örökül hát nem sokat hagyok. Legfőjebb mocsoktalan nevet, a tömegnél hitvány érdemet. Ártatlan szívet tavasz kertében a vallást ezért öntözgetem. Kis kacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Mert szegénynek drága kincs a hit, tűrni és remélni megtanít. S néki, míg a sír rá nem lehel, mindig tűrni és remélni kell. Ó, ha bennem is, mint egykor, éppen élne a hit, vigaszul nekem. Kis kacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Majd ha játszó társaid közül munkahíjjel úgy lehet korán, s idegennek szolgálsz eszközül, ki talán szeret, de mostohán, balzsamul a hit malasztja légyen az elrejtett néma könnyeken. Kis kacsúid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Majd ha látod, érzed a nyomort, melyet a becsület válla hord, megtiporva az erényt, az észt, míg a vétek irítségre készt, s a butának sorsa földi éden, álljon a vallás a mérlegen. Kis kacsúid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. És ha felnövén tapasztalod, hogy apáid földje nem honod, s a bölcsőcs koporsót közti űr századoknak szolgált mesdjeül, lej vigasztalást a szent igében, bujdosunk e földi téreken. Kis kacsúid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Ó, remélj, remélj egy jobb hazát, s benne az erény diadalát, mert különben sorsod és e föld Isten ellen zúgolódni költ. Járj örömmel álmaid egében, útra valód, e csókom legyen. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem.
Aki hisz Istenben, annak el kell fogadnia a lélek halhatatlanságát és a túlvilág létezését is. Arany határozottan utasítja el a terjedő materializmust. Tagadja, hogy az ember csupán anyag, agyvelő, vér és ideg összhatása, mely azonnal véget ér, ha szétbomol. Ellentmondónak érzi azt az állítást, hogy az anyag halhatatlan, de a feltámadást a szellem nem éri meg. Öntudatosan vallja a Honnan és hová című versében, ami annyi szívbe oltva élt világ kezdete óta, nem addig tart az élet, míg alant a testbe jársz, hanem egykor újra éled az üdvözültek helyén, mint reméli a keresztény, lesz dicsőbb folytatása. Én azt meg nem tagadom. Az emberiség végső céljának is a túlvilági boldogságot tekinti. És lenne béke, oly örök, mint Isten szellemében, megkezdve itt, állandóul, folytatva, majd az égben. Arany János rejtőzködő egyéniség, de Petőfi és Vörös Marti halála után fölvállalja az alkatától idegen, de kikerülhetetlen feladatot, a nemzeti költő szerepét. Leghíresebb műveiben, a balladáiban a nemzeti megmaradás, a helytállás, a hazához, az eszmékhez való hűség, a költők és írástudók felelősségének problémáit fogalmazza meg, s megdöbbentő erővel és hitelességgel adja a lélekben lejátszódó folyamatok rajzát is. Val arról, hogy a gonosz meg nem szűnő mesterkedése bűnbe viheti az embert, de az ember csodálatos teremtmény. Lelki ismerete, Isten élő szava, mely az ember akaratától függetlenül is bíráskodik, kíméletlenül igazságosan. Büntet, s a bűnhődésben megtisztít. Kevésszer esik szó arról, hogy arany egyúttal a korábban terjedőben lévő materializmus tételeit is száfolja a balladákkal, amikor a lélek működésében feltáruló létét bizonyítja. Az őszikék híd avatásában pedig rámutat a polgári világ, a szabad verseny, a haszonelvűség korának legnagyobb pusztítására, a lelkiismeret szavát elnémító erejére, az élet értelmetlenségét üvöltő, a pusztulásba taszító ördögi csapdáira. Arany János életműve is, költői hitvallása is csodálatos, fölfelé mutató ívet rajzol ki. A szabadságharc bukása után még a kétségbeesés hangján szól: ha a nemzet halott, nincs értelme a költészetnek sem. Letészem alantot, írja. Ám az évtizedes hallgatás után megjelennek lírájában a felelősségnek hangját hallató, a nemzet szolgálatának parancsát megfogalmazó versek is, amelyek arról árulkodnak, hogy a költészet a szolgálatnak Istentől kapott feladata, mely egyik versének címével mindvégig kötelez. Van hallgatód? Nincsen? Te mondd, ahogy Isten adta mondanod. Bár puszta kopáron, mint tücsökényáron, vész is kidalod. Rendületlenül című ódájában pedig a szózat felszólítására rájátszva üzeni kora magyarságának, az egyetlen lehetséges magatartás az erkölcsi parancs latolgatást és önérdeket nem ismerő betartása. S mert nem csak saját sorsát, hanem az országét is Isten kezébe teszi le, bizakodó. Kedves hallgatóink, amint a madár nem tud repülni szárnyai segítsége nélkül, úgy a böjt sem folyhat az imádság és irgalmasság két szárnya nélkül. Aranyszájú Szent János szavaival búcsúzunk márciusi adásunkban. A Mária Rádió Kultúrház című műsorának irodalmi rovatát hallották. Közreműködött Fazekas Andrea színművésznő. Munkatársam Bozai László nevében is köszönöm figyelmüket. Áldás kívánó szeretettel búcsúzom. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hírpercek.
A mikrofonnál Rózsa Katalin.